önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat a mai önindító pályakezdő fiatalok magazinunkban. A mai vendégem Rajcsány Betty. Szia Betty!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Betty túl van az érettségén, az egyetemen és már a mesterképzést csinálja. Diplomás pályakezdő és aktív munkakereső. Vele beszélgetünk majd a gyermekkori álmokról, a pályaválasztás útvesztőiről, a szülői támogatásról és az egyetemi évek megpróbáltatásairól. Említettem már, Betty, friss diplomás, andragógus. Mindig is ezt a szakmát akartad választani? Vagy volt a tarsajodban más elképzelés is annó gyermekként?
Hát természetesen annó gyermekként még nem az volt az álmom, hogy andragógus leszek. Igazából akkor azt se tudtam nagyon, hogy mit jelent. Ha visszamegyünk egészen az óvodáskorra, akkor természetesen óvónéni akartam lenni, boltos, eladó, bármi más, ami egy kisgyereket igazából izgatna. Még általános iskolában elkezdtem fitnessre járni, illetve lánytornára. Hát akkor azt hittem, hogy én leszek majd Miss Fitness 2026 körülbelül. De hát természetesen ezek csak gyerekkori álmok voltak. Későbbiek folyamán hatosztályos gimnáziumba mentem, a Bibó István gimnáziumba, hát az már egy egészen másik korszak kezdete volt.
Mennyire változtatott meg a gimnázium?
Igen, sokban, hiszen már 13 évesen jelentkeztem a Halas TV.ifjúsági műsorába, ahol ugye leginkább veled vezettem műsorokat.
Gondolom, régi szép emléket.
Igen, igen, ezeket nem kell titkolni. Ott döntöttem el először, hogy én média és kommunikáció irányába szeretnék tovább tanulni. Nagyon megtetszett azt, hogy élőadások vannak, hogy ott a kamera, beszélgethetünk, és úgy gondolom, hogy az elmúlt azért 7 év, vagy igazából az a 7 év, amit ott együtt eltöltöttünk, az azért nagyba befolyásolt a pályaválasztásomat is. De ez mellett még nagy szerepet játszott az életemben a tánc is, mint szabadidős tevékenység. 10 évig táncoltam. Ott azért igencsak megtanultam együttműködni egy nagy csapattal, folyamatosan időpontra járni, egyeztetni, tehát számomra az is nagy dolog volt, és hozzájárult ahhoz, hogy merre menjek tovább majd az életben. De amit még talán meg lehetne itt említeni, az az, hogy hatosztályos gimnáziumba mentem át, és sajnálom, hogy kiemelem ennyire a Bibót, de nekem életem legszebb évei voltak ott. Nagyba befolyásolt, hogy a tanárok hogyan állnak hozzánk, egy igazi családi légkör jött ott létre, amit biztos más iskolákban is megvan, de engem a szívem ide húz. Tanárok azok hihetetlenül sokat segítettek nekünk a pályaválasztásban, próbáltak minket terelgetni. Például az első 2 évben, úgymond 7.-8. osztályban, második nyelvként kötelező volt a latin. Például akit megszerettek, később már az orvosi pályára orientálódott, annak sokkal egyszerűbb volt így az egyetem első pár évében is latint tanulni. De engem nem volt sok érdekeltségem a latinban, de később, 9. a második nyelv megválasztásánál, még a második nyelv tanulása is sokkal egyszerűbb volt. Illetve itt említettem meg a faktokat, hogy én magyar faktom voltam is kezdetben, még történelem szakon. Ott a történelemtől már egy kicsit eltávolodtam, jobban izgatott a magyar. Magyar tanárom hihetetlen sokat segített, nem csak abból állt egy óra, hogy folyamatosan magoltunk, hanem sokat beszélgettünk is arról, hogy mit szeretnénk a jövőben. Ő elmondta a véleményét, mennyire ismer minket, kinek mi lenne talán a legjobb a jövőre nézve. Nekem ez rengeteget segít.
És szerinted melyik a jobb így, hogy elmentél hatosztályos gimnáziumba? Az, hogy végigjárod a 8 osztályt általános iskolába, és utána mész el gimnáziumba, hogy hatosztályosként elkezded a gimnáziumot?
Én csak is a 6 osztályos támogatom, van egy öcsém, ő már most 3-os, és tudni fogja, hogy 6. után igen, neki el kell onnan mennie. Egyrészt azért, mert sokkal hamarabb bekerülünk egy középiskolai légkörbe, ahol már olyan szinten tanuljuk az anyagot, mint egy középiskolás, hiába vagyunk még csak úgymond 7-esek. Másrészt az osztály nagyon hamar összekovácsolódik, és hosszabb barátságok köttetnek, mintha csak 4 évig járnánk iskolába. És úgy gondolom, hogy egy jó baráti társaság, egy osztály is sokkal hamarabb előre segíthet minket abban, hogy milyen pályát választunk majd később.
És 4. már biztos képed volt arról, hogy mi lesz az a 3 esetleges több szak, amit megjelölsz?
Őszintén 6 egyetemet jelöltem meg, tehát így igyekeztem olyan helyeket is megjelölni, ahova legkisebb pontot is kapok, de bekerüljek. Az első 5 helyre média és kommunikációt jelöltem meg, utoljára jelöltem meg az andragógiát, amiben őszintén megvalva egy 2 sort beleolvastam. Szervezésről volt benne szó, és mondtam, hogy hát legutoljára ez is jó lesz. Hát mondanám azt, hogy bal szerencsémre, de most már egy utólag nézve szerencsére andragógiára vettek fel, de egyébként még 11-ben, talán vagy 10-ben volt olyan elképzelésem is, hogy jog, és felmentünk Pestre az ALTA Bibosztak kollégiumába, és érdeklődtünk, hogy mit meg hogy zajlik a jog, miket kell tanulni, miket nem, mennyire nehéz. De egy idő után rájöttem, hogy sajnos ez a le kell ülni, tanulni rengeteget, egy asztal mögött ülni, végez, ez nekem nem megy, úgyhogy igazából örülök, hogy andragógiára vettek fel, de nem tartom rossz ötletnek senki számára a média és kommunikáció sem, csak oda egy kicsit nehezebben jutni.
Köszönöm, Betty, szavadat ne feled, most meghallgatunk egy zenét, és utána folytatjuk a beszélgetésünket.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat az Önindító pályakezdő fiatalok magazinunk folytatásában. Én Posztományi Vanda vagyok, a vendégem pedig Rajcsány Betty, frissen végzett andragógus. Eddig ugye vele a gyermekkori álmokról beszélgettünk és a gimnáziumi évekről. Most pedig ugye pályaválasztás előtt álló fiatalokhoz szólunk. A szüleid mennyire támogattak ebbe a döntésbe, hogy andragógus legyél? Szerettek volna más szakmát szánni neked, vagy támogattak benne?
Hát édesanyám nem azt mondta, hogy ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, ez legyek, vagy épp az legyek. Kettő dolog volt megkötve, a kötelező nyelvvizsga és az egyetemi végzettség, hogy meglegyen. Igazából neki mindegy volt, hogy mit végzek, főleg azért, mert nagyon hasonló beállítottságú vagyok, mint ő. Nem bír egy iroda mögé ülve elvégezni a dolgait. A nővérem például orvosnak tanult, ő ezt szereti, ezt csinálja, de tudom, hogy sem az édesanyám, sem én nem tudnánk úgy betegekkel foglalkozni, hogy a nővérem. Igazából ami számára legfontosabb volt, hogy a nyelvvizsgát megcsináljam, nem feltétlen csak a pluszpont miatt, hanem azért is, mert az életben is fontos, hogy minimum egy idegen nyelvet tudjunk. Az, hogy most andragógiát választottam, igazából szerintem, amikor jelentkeztem, ő azt se tudta, hogy mi az. Neki az volt a lényeg, hogy szeressem, és hogy csináljam végig, véletlen se hagyjam abba, pont ezért vagyok most is Emma a képzésem.
Mennyire okoz nehézséget egy tinédzser érettségi előtt álló fiatal életében a pályaválasztás?
Szerintem nagyon nehéz, legalábbis most már azt mondom, hogy egyre nehezebb. Talán az én időmben kicsit könnyebb volt. Még akkor én 480-as pontrendszerben érettségiztem, és nem tudom, nekünk megvolt adva előre, hogy mi, micsoda, mint meg hogy, mihány pontot ér, és igazából még a mi időnkben is változtattak rajtak. Akkor azt hiszem, lejjebb húzták a nyelvvizsga ponthatárt most. Akkor régebben 30 pont járt érte, nálunk meg már csak 28. Nekünk ez is hatalmas nagy törés volt, hogy fú, hát akkor az a kettő pont is elúszod. Manapság meg már kötelező egy majdnem minden szakra egy emelt szint, ami szerintem hihetetlenül nehéz megcsinálni, legalábbis én régebben gondolkodtam a történelem emelt szinten, és kettő év után, tizedikben szerintem el is vetettem, mert rájöttem, hogy ez nekem nem fog menni.
Tehát nagyjából induljunk úgy az egyetemnek, hogy legyen egy nyelvvizsgánk és egy emelt szintű érettségünk.
Igen, ez a minimum, és ha jól tudom, most már kötelező egy természettudományi tárgyat választani ötödikként, vagy nem tudom, hogy kötelező.
Nem vagyok biztos, én sem, mert én is a régi rendszerben érettségiztem, amikor még nem volt kötelező sem az emelt szint, sem igazából a nyelvvizsga. Persze, hát az minden ember életében eldönti, hogy kötelező-e vagy nem, és a természettudományi tantárgy se.
Mindegy, szerintem a lényeg az, hogyha már választunk is valamit ötödiknek, hát természetesen, ha orvos akarok lenni, jogász, vagy bármi ilyesmi, akkor orvosnál is, vagy biológia, vagy kémia, ez teljesen evidens. De ha csak úgy kell egy ötödik, akkor már úgy gondolom, hogy egy olyat választunk, amiben biztosak vagyunk, amit talán szeretünk tanulni, hogy ne legyen még plusz egy nehézség. Nem tudom, hogy mennyire működik már az előrehozott érettségi rendszere, úgy tudom, úgy hallottam, hogy egy-kettőt már beszüntettek, mert nem engedélyezik, de én például a testnevelést választottam, és én 11. végén azt már szépen le is tudtam, hála az égnek, így kevesebbet kellett tanulnom érettségire. De természetesen mindenki ezt maga dönti el. Nekem még egyik ismerősöm járt úgy, hogy megvolt az angol felsőfokú nyelvvizsgája, és angolból ment el még emelt szintűre is, és arra figyelni kell, hogy ugye megkapja az emelt szintű pontokat, viszont a nyelvvizsga pontokat már nem. Bárki bármire jelentkezik, normálisan szerintem a felvi.hu mindent leír, át kell elejétől A-tól Z-ig nézni mindent, és úgy bejelölni az egyes szakokat, és úgy felkészülni az érettségire, hogy tud, hogy mi akarsz lenni, miért mennyi pont jár.
Amúgy a könyvmolyoknak egy kicsit ajánlanám, mert én mondjuk nem a felvi.hu-t nézek, megálltam, hanem megvettem magát a könyvet.
Már nincs ilyen, már csak online adják ki.
Tényleg, hát ez sajnálom, mert nekem olyan jó volt lapozgatni, x-elgetni, bejelölni, hogy édesanyámnak utána megmutatni, hogy na ez a szak is tetszik, az a szak is tetszik, ez is, hogy nem leülünk a gép elé, hanem akkor is a könyvet, mert ugye manapság már azért nehéz kikerülni az internetet és a mobiltelefon. Tehát akkor sajnálom, hogy most már nincs ez a könyv.
Igen, én is, amikor most ugye mesterképzésre jelentkeztem, hát 2014, igen, februárjában, akkor is én is így gondolkodtam, hogy most megvegyem, ne vegyem, és ránéztem a felvére, és ott láttam, hogy hát ilyen már nincs, már csak online adják ki. Tehát gondolom a jelentkezés az nem csak online van, papír alapon is lehet, úgy tudom.
Ha már így a médiánál tartunk, akkor mik azok a tényezők, amik befolyásolhatnak a döntésben? Értem ez alatt a tévét, az internetet, az újságot.
Rengeteg ilyen dolog van, többek között talán itt lehetne megemlíteni, hogy több online újság is minden évben folyamatosan a jelentkezéseknél adja ki, hogy mi a legkeresettebb szak, mi az, amiből túlképzés van, mert Magyarországon ez a legnagyobb probléma, a túlképzés. Úgy tudom, hogy tömegesen vannak közgazdászok, jogon végzettek, például most már az andragógia is ide tartozik, de egyébként ott lehet ezt legjobban megnézni, ahol csökkentették az államilag finanszírozott helyeket. Visszatérve ahhoz, hogy egy érettségi előtt álló fiatalnak mi lehet a legnehezebb, igen, ezt is kiválasztani, hogy hol mennyi a ponthatár. Nagyon sok hátrányos helyzetből induló család van, és nem csak azt értem ez alatt, hogy egy fő tart fönn három gyereket, hanem azt, hogy igenis nagyon sok embernek, azt hiszem Magyarországon a legtöbb embernek nincs arra pénze, hogy fél évente 160 000 forintot kifizessen egy képzésre, tehát nagyon sokat számít az is, hogy az elmúlt években mennyi volt a ponthatár, mennyire, hogy lehet bejutni, van egyáltalán államilag finanszírozott hely.
Köszönöm, Betty, most meghallgatunk egy zenét, és utána folytatjuk a pályaválasztást és az egyetemi élet nehézségeit.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat az Önindító Pályakezdő fiatalok magazin mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Posztobányi Vandát hallják, vendégem pedig Rajcsány Betty. Az előző részben a szülői támogatásról és a pályaválasztásról beszélgettünk. Most mesélj egy picit az egyetemi életről. Hogy emlékszel vissza, milyen érzés volt? Nehéz belerázódni, hiszen szülők nélkül új szaktársak, egy teljesen új városkörnyezet.
Nekem az egyetemi éveim igazán izgalmasak voltak, főleg, hogy amikor jelentkeztem andragógiára, azt hittem, hogy Pesten van a képzés, hát nem, mert Esztergomba volt egy halasz szintű, úgy mondhatom, hogy kisvárosban, de ettől függetlenül nagyon jól kezdődött. Igazából rögtön mentünk gólyatáborba, megismerkedtünk a tanárokkal, megismertük a helyet, hova kell menni bulizni, hol a legjobb épp a girosz. Nekem nagyon jó élményeim fűződnek hozzá, rengeteg barátság szövődött, aminek nagyon örülök, és bármikor, ha tehetném, akkor is, ha tudom, hogy Esztergomba van a képzés, és ezt fog velem történni, ugyanúgy ide mennék, és ezt választanám. Természetesen kollégista voltam, és ott is hihetetlen jó bulik voltak, nagyon jó társaság jött össze. Két szobában volt négyen, és az utolsó évre már áttelepültünk mind a négyen egy szobába, plusz ágyat is bevittünk, csak hogy egy légkörbe legyünk. Annyi, úgy mondhatom, mint egyetemista nehézsége volt a dolognak, hogy mivel én a Pázmány Péter katolikus egyetemre jártam, így másfél év után úgy döntöttek, hogy a kollégiumba 11-től 5-ig se kisebbe. Tehát úgymond...
És a bulizást hogy adottátok meg? Hát, 10-ig buliztatok, vagy hajnali 5-ig?
Volt olyan, szerintem másfél évben ilyen 2-3-szor, hogy az utolsó busztal átmentünk Pestre, és a reggelivel meg haza, csak hát annak az volt a nehézsége, hogy másnap egy órán sem tudtunk részt venni, és nálunk igen komolyan vették ezt a három hiányzás dolgot. De egy hónapban talán egyszer mindig szerveztek a hőkösök olyan bulikat, hogy kikérőt kaptunk 1:30-ig, aminek mi olyan hihetetlenül tudtunk örülni, mintha nem is tudom, lottót nyertünk volna. Tehát nekem nagyon tetszett, és bármikor újra visszamennék, és végigcsinálnám.
Ugye a bulizás az nem számít szabadidős tevékenységnek, de műveltél-e, vagy csináltál-e valamilyen szabadidős tevékenységet az egyetem mellett, és ezt lehet-e győzni?
Hát nekem az volt a probléma, hogy én vagy vasárnap, vagy hétfőn mentem vissza Esztergomba, és általában csütörtökön jöttem haza. Én sokáig táncoltam Halason, de jobba kellett hagynom, mert egy edzésen sem tudtam részt venni. Később még megpróbáltam, amikor már szerdán hazajöhettem, de sajnos úgy, hogy heti egy edzésen veszek részt, le vagyok maradva, nem tudtam folytatni. Vagy hogy Esztergomba kerestem tánciskolát, vagy legalább zumbát, vagy bármilyen aerobikot, de hát egyszerűen azt sem tudtam, mert egyszerűen vagy úgy ütközött az órarendemmel, hogy nem tudtam elmenni, vagy hiába bérletet kellett volna vennem, de csak egy órán tudtam szintén ott lenni, tehát hihetetlen nehéz, de úgy gondolom, hogy egész elég jó szabadidős tevékenység volt, és megmozgatott az, hogy azért Esztergomba igencsak nagy különbségek vannak, tehát nem itt, mint az Alföld, hogy egyenes úton megyek, hanem hegyről le hegyről föl, tehát az nekem így bőven elég volt, de sajnálom, hogy egy olyan tevékenységet nem tudtam folytatni folyamatosan a 3 év alatt, mint például a tánc.
És hogy így körbejártuk már az egyetemi életet, meséld el nekem, mi az az andragógia? Mert nagyon sokan ugye hallják andragógus, hú, ez mi is jelent? Egészségügybe dolgozhat, vagy közgazdász lesz, vagy jog, vagy... Tehát nem tudja senki hova rakni, hogy mi az az andragógia, és milyen munkát tudsz vállalni majd ezzel a diplomával.
Hát bölcsész diplomám van, de egyébként, amikor én jelentkeztem, akkor még a Pázmányon belül ez Vitéz János karon indult ez a szak. Később 2 év után csatlakoztunk a bölcsészet és társadalomtudományi karhoz, tehát mondhatom azt, hogy bölcsész diplomám van. Az, hogy andragógia, hát mondom, amikor jelentkeztem, én is csak annyit tudtam róla, hogy szervezés. Tehát úgy jelentkeztem, hogy igazából nem is tudtam, hogy mire jelentkezek. Persze azért így a 3 év alatt már azért nagyjából tudom. Mondhatjuk úgy is, hogy az andragógia alapszakon végzettek, úgymond a felnőtt képzés szakemberei, de ez így nem fedi le teljesen. Felnőtt képzés szervezése, vagy épp művelődés szervező. Igazából 2 évig úgy mindenki ugyanazt tanulta, utána lehetett szakirányt választani. Volt a felnőtt képzés szervező és a művelődés szervező. Én művelődés szervező szakirányon végeztem. De például, hogy a úgy közelebb viszem az embereket ahhoz, hogy megértsék, hogy mi ez, akkor megmondhatom, hogy például hol lehet ezzel elhelyezkedni, mert rengeteg helyen lehetek akár könyvtáros, művelődési házvezető, rendezvényszervező, esküvőszervező, de a felnőtt képzés szervezés részét nézem, akkor ilyen OK-i bármilyen iskolának a vezetője, a szervezője, de talán, hogy a halasiak is megértsék, például a Sziládiba is, ha jól tudom, van olyan képzés, ami idősebbeknek szól, hogyha még nem végezték el az érettségit, hogy talán esti tagozaton, jól mondom, ott...
Én a TECO-t tudom, az 5-6 évet. A Sziládiba az esti érettségi is részét tudom, de azt nem tudom, hogy OK és képzés indul-e. A TECO-ba tudom, hogy van ez az 5-6 év.
Na hát mindegy, ugyanezek. Tehát a TECO 5-6 év, és ha esetleg a Sziládim van olyan, hogy például 30-40 évesen én le akarom tenni az érettségit, mert még nem tettem meg, az is képzésszervezőnek minősül. Tehát rengeteg helyen el lehet vele helyezkedni igazából. Ugyanúgy az Emberi Erőforrás Minisztériumban is mehetnék dolgozni, mint kezdő HR-es, vagy bármelyik céghez épp a kiválasztás folyamatát véghez vinni. Nagyon-nagyon tág, és változik, hogy iskolákban milyen szakirányok vannak. Nálunk felnőtt képzés és művelődés szervező szakirány volt, de van még személyügyi szervező is, és munkavállalási tanácsadó is. Nagyon tág, nagyon sok helyen el lehet vele helyezkedni, pont ez a nehézsége, hogy még az orvosok azt tanulják, amik lesznek, mi nagyon sok mindenből tanulunk egy-egy dolgot, hanem nem annyira, igen, nem annyira átfogóan. Tehát ezért is, hogy én is például most mesterképzésen teljes mértékig felnőtt képzést tanulok, ami nekem azért furcsa, mert én azt nem szeretem, én művelődés szervezést szeretek, de úgy gondolom, hogy egy ilyen országban, ahol nagyon fontos, hogy papír legyen róla papírod, bármit véghez vittél, fontos, hogy elvégezzem az EMA képzést. Viszont valakik például nagyon sokan HR-esek akartak lenni, ők elmentek human erőforrás képzésekre. Valaki elment OKJ esküvőszervező képzésre. Tehát igazából tovább kell tanulni, mert egy alapképzés nem ad egy olyan végzettséget, amivel 100%-osan el tudsz helyezkedni egy olyan helyre, amit te nagyon szeretnél.
Szabadat ne feledd, meghallgatunk egy zenét, és utána tovább beszélünk az egyetemi életről.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangja. Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat az Önindító Pályakezdő fiatalok magazinunk mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Posztoványi Vandát hallják, vendégem pedig Rajcsány Betti. Ugye beszélgettünk az egyetemi életről, és elmondtad, hogy az alapképzés után elmentél mesterképzésre. Manapság fontos-e a fiataloknak az alapképzés elvégzése után mesterképzésre venni, mert ugye te is mondtad, hogy tovább kell tanulni, mert az alapképzés már nem elég. Ez igaz a másik szakokra is, vagy valahol elég az alapképzés?
Hát sajnos másik szakokban nem vagyok otthon, de úgy gondolom, aki andragógiát választanak, mindenféleképpen tovább kell menni, és ugye, tehát aki egyetemi diplomát szeretne mindenféleképpen, meg is nekem az a célom, akkor mindenféleképpen egy MA képzést el kell végeznie. De mint már említettem is, hogy többfelé lehet nálunk is menni, tehát ha andragógia BM végeztem, nem kötelező, vagy nem csak az andragógián már tudom választani. Tehát ha más valami megtetszik, akkor nagyon sok helyen beszámítják az andragógiát is. Ugyanúgy a humán erőforrás képzésre gondolok itt elsősorban. De nagyon sok helyen szerintem fontos, és egy önéletrajzba is sokkal jobban mutat, hogy igen, egy MA-t is elvégeztél.
És ugye aktív munkakereső vagy, mint már említetted, a mesterképzés mellett. Milyen nehéz egy bölcsész diplomával manapság munkát találni?
Nem emelném itt ki elsősorban a bölcsész diplomát. Én úgy gondolom, hogy bármilyen végzettséggel, ami például ilyen, hogy andragógia, tehát egy orvosnak vagy egy jogásznak azért kicsit egyszerűbb elhelyezkedni, nagyon nehéz. Azért, mert van egy BS diplomám, nulla szakmai tapasztalatom, persze nekünk nagyon gyakorlatias képzés volt az utolsó két évben, de ez még mindig nem elég, mert rengeteg munkahelyen kérik az 1-3 éves szakmai tapasztalatot, de mivel sehova nem vesznek fel, úgyhogy nincs szakmai tapasztalatom, így igen nehéz azt az egy munkát kifogni, ahol esetleg pályakezdőket alkalmaznak. És egyébként mondhatom azt, hogy még lelkileg is megvisel, hogy bár csak 2 hónapja vagyok munkakereső, de hogy nem találok, és a legrosszabb az benne, hogy hiába jelentkezek állásokra, nagyon kevés az a cég vagy intézmény, ahonnan egyáltalán visszajeleznek. Egyszerűen nem igazolnak semmilyenféleképpen vissza. Semmi igazolást nem kapok, hogy egyáltalán odaérte az én jelentkezésem. Tehát iszonyatosan nehéz. Sokkal egyszerűbb lenne, ha visszajeleznek, hogy nem, köszönjük szépen.
És akkor megyünk tovább, és keresek a másik állást, és mert nálam is ez volt, hogy amikor Budapesten állást kerestem, kb. 30 helyre beadtam, és mondtam, hogy jó, akkor most nem keresek tovább, hanem erről a 30 helyről megvárom, hogy visszaválaszoljanak. És 2 helyről kaptam csak választ.
Igen, én is Bács-Kiskun megyébe, vagy 15 állásra beadtam a jelentkezésemet, igyekeztem olyanra, ahol mondjuk 5 éves szakmai tapasztalatot kérnek, akkor lehet, hogy ide még esélyem sincs, de ahol esetleg 1-3 évet, akkor ott talán. És egy 15 hely közül egyetlen egy igazolt vissza, és ő is csak annyit, hogy megkaptuk a jelentkezését, a továbbiakban majd, ha esetleg érdekelt vagyok az állásba, akkor majd behívnak egy interjúra, és így ennyi, és továbbra is semmilyen információt nem kapok, hogy egyáltalán jó helyre küldtem az e-mailt, hogy megkapták-e. De az is nagyon fontos, hogy milyen önéletrajzot, illetve motivációs levelet küldesz tovább. Én mindenkinek csak a Europass önéletrajzot tudom ajánlani, az az Európai Unió által a legelfogadottabb. És talán még itt említeném meg, hogy ami a pályakezdők sikertelenségének az oka lehet, amiben én is ugyanúgy beleestem, hogy későn kaptam észre ezt, hogy igazából milyen a munkaerőpiac. Amikor elkezdtem az egyetemet, akkor el voltam foglalva az egyetemi élettel, de hogyha előre felmértem volna, hogy például milyen munkák vannak, munkalehetőségek, hogy igenis kérik azt az 1-3 év szakmai tapasztalatot, akkor rengeteg olyan cég van, mondjuk főleg Pesten, akik direkt így keresnek alkalmazottat, gyakornokot, megadják neked azt a papírt, leigazolják, hogy igen, ott voltál mondjuk 2 évig gyakorlaton. Az már beleszámít igenis az önéletrajzodba, hogy voltál, és ezt a részét kipipálhatod, hogy hát akkor te ide tudsz jelentkezni, mert neked van szakmai tapasztalatod. Tehát nagyon fontos, akik esetleg most érettségi után vannak, vagy már most kezdték az egyetemet, hogy igenis mérjék fel a munkaerőpiacot, milyen lehetőségeik lesznek majd diploma után, hogy elhelyezkedjenek, álláspályázatokat nézni, és megnézni ezeket a gyakorlati képzéseket, hogy gyakornoki képzéseket, hogy hova lehetne jelentkezni iskola mellett. De ami még fontos egyébként, és ezt nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy van pályaválasztási tanácsadás is, ami nem abból áll, nem abból kellene állnia, hogy érettségi előtt elmegyek, és akkor majd ott megmondják, hogy mi leszek, hanem ezt igazából már óvodában, vagy talán már általános iskolában el kellene kezdeni, hogy milyen képességeik vannak, mi az előnye, hátránya. Tehát itt például meg lehet említeni, hogy ha például rossz vagyok matekból, akkor nem menjek el egy közgazdász képzésre, vagy mérnöknek, vagy bármi, mert akkor esélyem se lesz. Felmérni azt, hogy igenis, nekem ez nem megy, akkor ne jelentkezzek oda. És ez a pályaválasztási tanácsadóban rengeteget tud segíteni, és szerintem minden városban 1-2 megtalálható, és esetleg havonta egyszer oda járni, vagy az adott intézményben gimnázium, általános iskola, talán a vezetés is belegondolna, hogy ez fontos, akkor alkalmazni egyet. Havi egy szerintem találkozó bőven elég. De ez mellett például, akik most pályakezdők, mint én, tudják a segítségét kérni a munkavállalási tanácsadóknak is, aki egyébként a végzettségemmel én is lehetek, csak én nem azt a szakirányt választottam. És ők sem abba segítenek, hogy na most itt az állás mennyi, de nem. Ők segítenek az önéletrajzba, a motivációs levélbe, hogy beleírni, hogy például jó a szervező képességed, meg a jó a kommunikációs képességed. Ők mondjuk igazából a te úgymond előnyeidet, a jó tulajdonságaidat kihangsúlyozzák.
Tehát így adtál tanácsot a fiataloknak, ugye a pályaválasztási tanácsadásról, és arról is, hogy az egyetem mellett igenis el kell menni gyakornoknak valahova, vagy legyen szakmai tapasztalatunk. De még mit ajánlanál, mit tanácsolnál a diákoknak a pályaválasztásról, így bezárólag?
Azt, hogy tanuljanak nagyon sokat. Tényleg, és így utólag belegondolva tudom, hogy nekem is 6-szor többet kellett volna tanulnom, és mindenki.
És milyen egyszerű lenne akkor az egyetem. Igen. Mert amikor egy vizsgai időszakra készültem én is, akkor is basszus, hát olyan, mint az egész érettségére tanulnék egy vizsgai időszakra, egy tantárgyra. Úgyhogy én is mondtam, hogy ha végigtanultam volna a gimit.
Igen, és egyébként az valamilyen szinten rossz is, hogy egy érettségi fogja meghatározni az egész életét. Annyi energiája legyen, hogy az érettségre normálisan felkészüljön, és egy nyelvvizsga mindenféleképp meg legyen neki, és amit mondtam is, hogy nézzék át, hogy épp egy adott szaknak milyen a tantárgy leírása, mi van benne, mi nem, miből van több, milyen a tényleg a kurzus leírásokat. Szerintem ezt nagyon fontos átnézni, mert ha például én is elmentem volna egy mérnöki szakra, akkor valószínűleg
arról
már
beszélgetnénk, hogy jó, kibuktál, és miért buktál ki a mérnöki szakról.
Igen, és valószínűleg egy fél év után, mert én a mateknál őszintén érettségén is nagyon örültem, hogy kettes lett, mert egyszerűen nincs hozzá képességem. Jó, tehát ez fontos megnézni, és nagyon előre gondolkodni, és amit említettem is, hogy tényleg ez a pályaválasztási tanácsadó szerintem egy nagyon jó ötlet.
Hát nagyon szépen köszönöm, Betty, hogy itt voltál velünk ma, és hálás vagyok, hogy megosztottad a tanácsaidat, mint a gimnáziumról, mint a pályaválasztás előtti időszakról és az egyetemi életről is meséltél nekünk. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk töltötték ezt a kis időt.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
A viszont hallásra.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.